Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur megállapodás sohasem hagyjuk jóvá, jelentette ki a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a gazdáknak azt üzente, tartsanak ki, őket most becsapták. Emlékeztetett, a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a bizottság úgy cselezte ki ezeket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet. A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy vonatkozó konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ez szuverenitási kérdés, új megoldásokra, eszközökre van szükség. Nagyszerű időszak kezdődhet a magyar-cseh együttműködésben, ezt hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Prágában, miután tárgyalt új cseh kollégájával, Petrő Macsinkával. A felek szerint most minden adott ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a legmagasabb szintre lépjen. Szijjártó Péter ismertetése szerint a megbeszélésen szó volt az energetikáról, a tömeges migráció kezeléséről, valamint a visegrádi együttműködés felélesztéséről is. A tárcavezető beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. Nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, hogy Magyarország kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz is. Letették a Link szimulációs központ alapkövét Hódmezővásárhelyen. A honvédelmi miniszter azt mondta, a kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a magyar honvédség elsőként rendszeresítette a világon, időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött. A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök külön koptatása és használata nélkül, mondhatni laboratóriumi körülmények között tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák együttműködését gyakorolni, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ukrajna energiainfrastruktúrája újra a háború egyik legsebezhetőbb frontvonalává vált, miközben az orosz rakéták és drónok hónapok óta módszeresen támadják az erőműveket, alállomásokat és vezetékeket. Ukrán katonai és energetikai források egyre komolyabb forgatókönyvekről beszélnek, akár egy nukleáris katasztrófa lehetősége is felmerült, Európa vezető kormányai pedig már az ország energiaellátásának teljes összeomlására készülnek, írja a helyzet összefoglalójában az Index portál. A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta és dróntámadás következtében, közölt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel az ügynökséget. Az összes nyugati ország közül egyedül az Egyesült Államok hajlandó cselekedni az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megszüntetése érdekében, jelentette ki az orosz külügyminiszter évértékelő tájékoztatóján Moszkvában. Szergej Lavrov szerint Oroszország mindig is az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatta. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új KRESZ-t, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem száguldozhatnak mindenhol, több szabályozás érinti majd az elektromos rollereket, a követési távolság is meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. Az új KRESZ szeptemberben lép életbe. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása be is fejeződött, közölte a tárca az MT-vel. A rendelet már előzőleg hétfőn este megjelent a magyar közlönyben. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között a Balatonon. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervezetek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatait, vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Végül az időjárásról. Az uzmanás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben csökken majd, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen húszalingózás, unoszítálás előfordulhat. A szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Én érzem, ez a szem nem néz, nem néz rá, ez a kar nem számít már. Mit akarsz, miért csak most szóltál? Ha játszol velem, kitalálóst, én kitalálok egy bomba-bomba jót. Ugorj velem egy kicsit vissza az évekbe. Ez az illat még, ez a kezdetek, egy kicsit bele-bele borzongok neked. Ilyenkor mindenki még bemerészkedne. Én érzem, ez a szem nem néz, nem néz rám, ez a kar nem számít már. Mit akarsz, miért csak most szóltál? Velem észre gondolsz, elfutnál, ez az ajtó késő zár. Kitalálok, köztem kell, hagyjál. De kislány, megyek, amíg akarok, és nem hagyom itt a szívem, hogy elhasznál, így újra dobogni, én is elviszem. Éjszaka piknik az ég alatt, repkednek az igen nagy szavak, így csobbanunk mi be a tóba mesztelen. Hogyha keresnél, sem találnál, azt mondod, egy jobbat nálamnál, és bármi legyen, én hiszek neked. Én érzem, ez a szem nem néz, nem néz rá, ez a kar nem számít már. Mit akarsz, miért csak most szóltál? Velem nézve gondolsz, elfutnál, ez az ajtó késő zár. Kitalálok, köszönöm.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Dél-Amerika jelene és jövője a múlt árnyékában. Lénárt András történész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészeti és Társadalomtudományi Kar Hispanisztika tanszékének docense a műsor vendége. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A történelem során hazánk néha szorosabbra fűzte kapcsolatait a távoli kontinens országaival, míg más időszakokban a politikai, gazdasági prioritások meggyengültek.
Valóban a magyar-latin-amerikai kapcsolatok különböző fázisokon, különböző korszakokon mentek keresztül. Természetesen ez mindig attól függött, hogy éppen milyen politikai rendszer volt az adott területeken. Most egy kiemelkedő példát mondjak, nálunk a szocializmus idején Kuba egy természetes és közeli partner volt, számos dolgot küldtünk Kubának, gépeket például, de embereket is, tehát mérnököket, tanácsadókat, még tőlük ugye érkeztek például a magyar textiliparban munkások, és még sokan. Tehát nyilván ez mindig attól függött, hogy az adott politikai rendszer milyen jellegű kapcsolatokat akart kiépíteni a másik féllel. Általában ugye a 70-es, 80-as években elindultak a diplomáciai, valamint kereskedelmi jellegű kapcsolatok Latin-Amerika bizonyos országaival. Ezek nem feltétlenül voltak nagyon fontosak, vagy nagy volumenűek, sokszor inkább csak gesztusértékűek, vagy szimbolikusak. A múltban, ugye ennek nyilván itt egy fontos eleme az, hogy nálunk milyen rendszer volt akkoriban. A demokratikus időszakban, a magyar demokratikus időszakban persze már más forgatókönyvet látunk, más struktúra kerül a szemünk elé, egészen a jelenkorig, amikor is adott országokkal kialakítjuk azokat a kétoldalú kapcsolatokat, amelyek jelentősnek mondhatók. Most én nagyon egyszerűen fogalmazva, mindkét fél megkapja azt, ami számára a másik féltől értékes, érdekes, és ami használni tud.
Dél-Amerika a világpolitika színpadán mindig is a függőségek békójában volt jelen. A gyarmati örökségeknek máig ható következményei vannak. Gondolok például arra, hogy a 19. század első felétől 1990-ig az Egyesült Államok az úgynevezett Monroe doktrína jegyében aktívan beavatkozott Latin-Amerika életébe.
Latin-Amerika valóban mindig valamilyen szinten a függőség állapotában élt, és hát sokan azt mondják, főleg a latin-amerikaiak, hogy még most is így van. Ez nagyon messzire vezethető, tehát valóban a gyarmati korban teljesen közvetlen volt ugye, a függőség a gyarmattartóktól, elsősorban Spanyolország, másodszorban Portugália, most ezt a sort ugye itt a kiterjedésre említettem is. Majd a 19. század első harmadában, tehát az 1810-20-as években Latin-Amerika nagy része, nem az egész, de nagy része függetlenné vált. A 19. század legvégén pedig a maradék néhány ország is elszakadt gyarmattartótól. És tehát felmerült annak a lehetősége, egy ilyen ideális kép, hogy akkor Latin-Amerika most független lesz. Megszülettek a független köztársaságok, Latin-Amerika a saját útját járja, szuverén lesz, ő dönt a saját sorsáról. Simón Bolívar, hogy most a függetlenséget kivívó vezetők közül a leghíresebbet említsem, de még sokan voltak rajta kívül, tehát Simón Bolívar és társai különböző forgatókönyveket képzeltek el. 15, 6, 7, 8 különböző köztársaság lesz, vagy mondjuk a bolivári Nagy Kolumbia elméletben sok-sok köztársaság egybe forr és együtt lépnek majd fel, sokféle stratégia létezett. De a lényeg, hogy ezt a kivívott függetlenséget meg tudja őrizni. Ugyanakkor latin-amerikai értelmiségek már akkor figyelmeztettek arra, hogy a néhány évtizeddel korábban szintén függetlenné vált Egyesült Államok még problémát jelenthet a jövőben. Valaki csodálattal tekintett az Egyesült Államokra, tehát az elszakadás után létre tudott hozni egy új, sikeres, politikailag és gazdaságilag is sikeres országot, tehát követendő példa lehetne a latin-amerikaiak számára. Míg mások azt mondták, hogy oké, igen, ez elismerésem méltó, amit az Egyesült Államok önmagával tett, vagy önmagáért tett, de Latin-Amerika teljesen más. Nem húzhatjuk fel ugyanazokat a mintákat a latin-amerikai régióra. Említette ezt a Monroe doktrínát, magyarul Monroe doktrína vagy Monroe elv, mindkettőt szoktuk használni. Ez 1823-ban született, ami leegyszerűsítve azt mondta ki, hogy Amerika az amerikaiaké, tehát többé európai beavatkozást nem fog eltűrni az Egyesült Államok az egész amerikai kontinensen. Tehát itt ugye fontos kiemelni, hogy az Egyesült Államok az egész amerikai kontinens nevében beszél, Latin-Amerika nevében is. Zárójelben hozzátenném, hogy őket nem kérdezték meg erről. Nyilván ők sem akartak beavatkozást, de azt sem akarták, hogy az Egyesült Államok ennek az elvnek a betartójaként, őrangyalaként viselkedjen. Magyarul ő fogja eldönteni, hogy mikor kell beavatkozni annak érdekében, hogy az európai hatalmak ne tudjanak beleszólni az amerikai kontinens fejlődésébe. Hogy ez egy régi doktrína, 1823, tehát 202 évvel ezelőtt született, de az ahhoz csatolt különböző kiegészítések, átértelmezések végigvonulnak ezen a 202 éven. És ezzel ugye elérkezünk mindmáig, mert bár Barack Obama hivatalosan is deklarálta azt, hogy a Monroe doktrína lezárult, véget ért, az Egyesült Államok többet nem szól bele Latin Amerika és az amerikai kontinens életébe, nyilván saját magán kívül, tehát a más amerikai országok életébe, hát ugye a közelmúlt eseményei viszont azt mondják, ahogy maga az amerikai kormányzat is mondta, hogy a Monroe doktrína él, csak van egy Trump kiegészítés, ez visszatért, és Latin Amerika egyértelműen látja, hogy a jövő is valószínűleg ennek keretében fog hát majd úgy zajlani. És még egy kiegészítést tennék, ez az egész, ez a függőség, ami a kérdésben is szerepelt, ez gazdasági jellegű is, ugyanakkor hát azt mondhatnánk, hogy nem is nagyon történhetett másképp az, hogy mindig függenie kell valakitől, valamilyen hatalomtól Latin Amerikának. A részletekben most nem megyek bele, de maga a függetlenség kivívásának folyamata, az a honnan-hová való eljutás egyszerűen predesztinálta a legtöbb latin amerikai országot arra, hogy egy darabig szükségük legyen valamilyen külső segítségre, külső hatalomra. Ezek után viszont ezek a külső hatalmak egyértelműen szándékosan, előre megtervezett módon fenn is tartották ezt a függőséget. Befektetések, kölcsönök, segélyek mind úgy érkeztek Latin Amerikába, hogy valamit cserébe kaptak. Latin Amerika pedig szinte mindig ebből rosszul járt, vesztes félként, kizsákmányoltként jött ki ebből a játszmából. Ugyanakkor a külső hatalmaknak, akár Európa, akár Egyesült Államok, akár újabb korokat nézzük, Kína, Oroszország, bárki megjelenik Latin Amerikában, mint egy ilyen külső finanszírozó. Latin Amerikát mindig valamilyen szintű, akár technológiai, infrastruktúrális, gazdasági függőségben tartotta. Mindenkinek az volt az érdeke, bármilyen csúnyán is hangzik, vagy rosszul hangzik, hogy Latin Amerika önállóan, külső segítség nélkül ne tudjon létezni, mindig kelljen valaki, egy külső erő, tehát ez egy ilyen mesterségesen előidézett függőséggé vált a korábban gyarmati korban átörökölt függőség.
Ezen okok miatt ért el a hidegháború Dél-Amerikát a 20. század második felében, gondolok itt Chilére vagy Perúra, hiszen gyakoriak voltak a forradalmak és a katonai diktatúrák.
A hidegháborúban Latin Amerika egy fontos, hát itt most idézőjelesen mondom, hogy hadszíntérré vált, de ezt még korábbra is tehetjük, már a második világháborúban is egy idézőjeles hadszíntérré, amikor is már ugye az 1930-as években az Egyesült Államok rájött, hogy nagy szüksége lesz Latin Amerika segítségére a nemzetközi viszonyok alakításában, klasszikust idézve látta, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, és neki egy természetes szövetségese, ugye az itt mellette elterülő Latin Amerika. Akkor, 1930-as éveket mondom most, akkor ugye ez a nácizmus-fasizmus veszélye volt, tehát Roosevelt elnöknek egy úgynevezett jó szomszédság politikájá kialakításával megpróbálta meggyőzni Latin Amerikát arról, hogy mi igazából barátok vagyunk. Egymásra támaszkodhatunk, egymást kiegészítjük, egymást segítjük. A második világháborúban állt fel ez a rendszer, amelyre Latin Amerika persze gyanakvón tekintett, mert ugye addigra volt már 100 évnyi tapasztalata az Egyesült Államokról, hogy ez a segítség, ez leginkább beavatkozás és a Monroe doktrína jegyében történik, de ugye a világháború alatt nem volt más választása. Hidegháború, ugye a második világháborút követő hidegháborúban ez az egymásra utaltság fennmaradt. Az Egyesült Államok mindenképpen el akarta kerülni, hogy a Szovjetunió, és úgy általában véve a baloldali, tehát még csak azt sem mondom, hogy kommunista, tehát hogy tényleg a szélső baloldali és a Szovjetunió által inspirált kommunizmus, hanem egyszerűen a baloldaliság, a szocializmus, a szociáldemokrácia, amiből akár még kommunizmus is lehet, ugye, ne tudja megvetni a lábát Latin Amerikában. Alapvetően ebben a törekvésében sikerrel járt, ugye egy nagy kivétel Kuba, a ahol nagyon nem sikerült az amerikai törekvés. Viszont minden más országban, szinte minden más országban a hidegháború során sikerült azt megakadályozni, vagy azt, hogy baloldali, és akkor az előbb említettem, ugye baloldali, szocialista, kommunista, bármilyen baloldali színezetű kormány, tehát vagy azt sikerült megakadályozni, hogy ezek hatalomra kerüljenek, a baloldali erők, vagy ha már hatalomra kerültek, akkor sikerült elérni azok hatalomból való kikerülését, most szándékosan ilyen túl szépen fogalmaztam, ez akár jobboldali pártok politikai kampányának támogatását is jelenthette, de olyan radikális lépéseket is, amikor a baloldali kormányt megpucsoló jobboldali erőket a CIA, az amerikai kormány fegyverrel, pénzzel, propagandával támogatta. Sok-sok beavatkozást láthatunk elsősorban Közép-Amerikában és a Karib-térségben, másodszorban Dél-Amerikában, az Egyesült Államok révén, amelyek akár olyan a leghíresebb jobboldali diktatúrákat eredményeztek, mint mondjuk a chilei Pinochet diktatúra, vagy az argentin úgynevezett nemzeti újjászervezési folyamat nevű diktatúra.
Ugyanakkor annak szem és fültanúi vagyunk, hogy az államok függetlenedni kívánnak az Amerikai Egyesült Államoktól. A dél-amerikai elnökök első csúcs találkozójára 2000-ben került sor. Az összejövetelen a résztvevők elkötelezték magukat a képviseleti demokrácia védelme, a régióbeli fejlődés, béke és stabilitás mellett.
Ez a találkozó, amit említett, illetve sok egyéb találkozó, akár hivatalos és sokszereplős multilaterális találkozó, akár csak regionális, ugye Dél-Amerikában, illetve a Karib-térségben is találunk ilyen részben politikai, de inkább gazdasági motivációból létrejött szövetségeket, találkozókat, egyeztetéseket. Mindig ezeknek az egyik fő eleme és fő pillére a függetlenség. Politikai és adminisztratív értelemben most is függetlenek természetesen, de az olyan jellegű függőség felszámolása, amiről korábban beszéltem. Ez ugye jellemzően akkor szokott előfordulni, amikor olyan általában baloldali kormány van hatalmon latin-amerikai országok többségében, amelyek elutasítják az amerikai beavatkozást. Itt most nem csak a közvetlen katonai beavatkozásról van szó, hanem ugye akár gazdasági jellegű beavatkozást is. Imperializmus, ahogy ugye általában itt nevezni szokták. Ebben a korszakban volt hatalmon Hugo Chávez Venezuelában, de Castro már régóta Kubában, Evo Morales Bolíviában, Argentínában, Néstor Kirchner, később pedig a felesége, és még sorolhatnánk egy-két példát. Tehát akik megpróbálják azt a latin-amerikaiságot, az ilyen régi Simón Bolivári értelemben megteremtett latin-amerikaiságot hangsúlyozni, tehát ez a miénk, ugye a latin-amerikaiaké, és ezzel fellépni az Egyesült Államok, hát ahogy ők mondják, imperializmusa, vagy mondjuk így dominanciája és befolyása ellen. Ez megint csak amerikai kormányoktól függően tudott jól működni, vagy sem. Tudunk olyan, a közelmúltból is olyan elnököket, akik Latin-Amerikát fontos elemként kezelték a külpolitikájukban, az Amerika-közi kapcsolatra vagy közepesen nagy hangsúlyt helyeztek. Gyakorlatilag itt most a hidegháború végéről beszélek, mert azért egyértelműen a hidegháború alatt az Amerika-közi kapcsolatok nagyon fontosak voltak. Ez Ronald Reagannel lezárult, pontosabban idősebb George Bush-t még idevenné, mert az utolsó Latin-Amerikában történő fegyveres beavatkozás Panamában 89 végén és 90 elején még bekövetkezett, ilyen Noriega tábornok eltávolítása. Érdekes módon épp január 3-án került Noriega tábornok amerikai kézre, pont ahogy most Nicolás Maduro január 3-án amerikai kézre. Ez az ilyen fegyveres aktív beavatkozás akkor lezárult, úgy gondolták, hogy örökre, és az ezt követő kormányok, amerikai kormányok, különböző gazdasági, politikai jellegű hát beavatkozásokat hajtottak végre. Ebben egyébként Bill Clinton is aktív volt, főleg Kuba irányába. Barack Obama inkább partnerként kezelte Latin-Amerikát, mint ellenségként, még Kubát is, ugye Kuba felé is nyitott. Trump kormányzat már másik viselkedett, ami egy nagy meglepetés mindenki számára, hogy Joe Biden kormányzata úgy tett gyakorlatilag, mintha nem létezne Latin-Amerika. Szinte semmilyen Latin-Amerika politikája nem volt. Miközben, ugye amikor ő az Obama kormánytagja volt, ő volt az egyik szószólója annak, hogy Latin-Amerikával szoros partnerségre és barátságra kell törekedni. A kormányzata idején, mintha nem létezett volna Latin Amerika, mint elfeledkezett volna róla. Hát és most ugye a második Trump kormányzat idején pedig, ahogyan a közelmúlt eseményeit látjuk, egy latin amerikai elemző ismerősem is mondta, hogy ők most inkább azt kívánnák, hogy Trump nap se jusson eszébe, hogy ott van Latin Amerika, látva ugye a kezdődő eseményeket.
Továbbra is kérdés, hogy mi várható, hogy az Amerikai Egyesült Államok elfogta a venezuelai elnököt és feleségét, és kivitték az országból?
Látjuk, hogy tényleg napról napra változnak a dolgok, változnak az események az amerika-közi kapcsolatokban. Ahogy említette, ugye itt január 3-án Venezuelában történt egy elég erőteljes változás. Még azt se feltétlenül mondhatjuk, hogy megdöntötték a kormányt, mert az még nem következett be, bár itt ugye naponta változnak, ahogy mondtam, az események. De hogy mi várható, az tényleg a legprofibb, legszélesebb látókörrel rendelkező Latin Amerika szakértők és Amerika szakértők sem tudják megmondani. Hallunk olyan hangokat ugye a jelenlegi amerikai elnöktől, hogy most történtekhez hasonló dolgok még folytatódhatnak majd, akár Kolumbia, akár Mexikó, akár Panama irányában, hiszen az érdekek ugye ebbe az irányba mutatnak, az amerikai érdekek, de nem tudhatjuk. Nyilván itt egy olyan új helyzetben vagyunk, amikor valóban visszatért az a Monroe doktrína egy új értelmezéssel.
A nemzetközi jog erre engedélyt ad?
Nem, erre nem. Ebben gyakorlatilag egyetért mindenki, Amerikában a republikánus szenátorok nagy része is, hogy egyáltalán nem. De Trump kinyilvánította, hogy őt ez nem érdekli. Tehát ő neki ugye kongresszusi felhatalmazása sem volt a beavatkozásra, miközben az amerikai alkotmány előírja, hogy kongresszus felhatalmazásával lehet csak külföldön katonai beavatkozást tenni. Itt egy új játékszabályrendszerben vagyunk, új geopolitikai tényezők álltak fel, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez meg ez történhet, mert csak ezt engedi a nemzetközi jog, vagy csak ezt engedni az amerikai kongresszus. Valaki azt mondja, hogy pillanatnyi érdekek, nem, itt ennél sokkal komplexebb helyzetről van szó. Ugye Latin Amerikában egyre inkább jelen van Kína.
Venezuelai nehéz olaj szinte kizárólagos vásárlója Kína.
Így van, a venezuelai hadsereget Oroszország fegyverezte fel, le is szerepeltek ugye most itt a támadás során, tehát nem tudták megvédeni az elnöküket. Tehát Trump számára egyértelműen elfogadhatatlan az, hogy más nagyhatalom jelen van a kontinensen, mert Amerika az amerikaiaké, és ugye ezzel visszaértünk a Monroe doktrínához. Tehát ennek keretében nem tudhatjuk, mi lesz. Ugye ő már mondott rögtön Maduro elfogása után olyanokat, hogy a kolumbiai elnök sem lesz sokáig hatalmon, ami egyébként igaz, mert választások lesznek, és ő nem indulhat már rajta a jelenlegi baloldali kolumbiai elnök. De kicsit olyan fenyegetően hangzott, amit Kuba számára mondott, az is fenyegetően hangzott. Grönlandról nem is beszélve, de hát az nem Latin Amerika. Tehát tényleg nem tudjuk, itt a szakértők is csak, ahogy szokták mondani, egy kötszurkálást tudnak tenni a jövőt illetően, mert valamilyen új játékszabályok álltak fel, amiket ugye utólag próbálunk meg visszafejteni. Hát és a klasszikus geopolitikai elméletek itt már nem működnek, de új geopolitikai elméleteket kell ezekre létrehozni egyértelműen.
Dél-Amerika helyzetét miként lehet jellemezni a 21. században? Milyen fejlődési irány mutatkozik, akár politikailag, akár gazdaságilag? Az elmúlt évszázadok öröksége mennyiben befolyásolja ezt?
Latin Amerikában az aktuális kormányok és választások mindig nagyon nagy súllyal bírnak, és súlyjal esnek alatba. Ez megint csak azt mutatja, hogy mennyire együttműködőek például az Egyesült Államokkal, mennyire akarnak nyitni más hatalmak felé, ugye Kínát, oroszokat már említettük. Az Európai Uniót szeretnék fontos tényezőként kezelni, mert sok latin amerikai ország úgy gondolja, hogy bár a gyarmati korból rossz tapasztalataik és emlékeik vannak Európáról, de azért ez már egy másik Európa. És jelenleg, amikor úgy látják, hogy a legtöbb igazi nagy hatalom Trump, Xi Jinping, Putin, hát eléggé kiszámíthatatlan, akkor az Európai Unió egy ilyen jó választás lehetne, mint stratégiai partner. Ezzel próbálkoznak is, több mint 20 éve próbálják aláírni a Mercosur, ez a dél-amerikai gazdasági szervezet, és az Európai Unió azt a szabadkereskedelmi megállapodást, ami a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása lenne, de hát ez most éppen elakadt a sok európai ország mezőgazdasági szektorának teljesen jogos aggodalma miatt. Ugyanakkor Latin Amerika mindenképpen egy nagyon fontos szerepet fog betölteni, majd a jelen és a jövő világrendszerében. Egyetlen példát emelve ki, mert ugye nagyon sok mindenről lehetne beszélni, a lítium. Ugye az ilyen ritka földfémek, mint a lítiumért folyik a küzdelem a világon. A lítium a legjobb példa, mert ugye nem csak elektromos autó, de laptop, mobiltelefon, semmilyen elektronikai eszköz nincs lítium nélkül. A lítium lelőhelyek nagyjából 70%-a Latin-Amerikában van. Dél-Amerikában azon belül is van egy ilyen lítium háromszögnek nevezett régió. Nagy része nincs kitermelés alatt, nyilván a nagyhatalmaknak érdeke lenne, hogy ők kapják meg a koncessziót. Latin-amerikai országok viszont hát óvatosak, megint csak, amit már említettem, van már most már több száz évnyi tapasztalatuk arról, hogyha bejön egy külső, akár kínai, akár amerikai, akár orosz, hát akár európai hatalom, és megpróbálja ezt kiaknázni, akkor ők eddig mindig rosszul jöttek ki ebből. Ezen próbálnak, erre vigyázni próbálnak most, hogy tényleg partnerként kezeljék őket. De ugyanez igaz, mondjuk az olajra, földgázra, ugye Venezuela esetben tudjuk, Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolaj tartalékával, kiaknázatlanul, nincs kitermelve a venezuelai helyzet miatt. Tehát Latin-Amerika sok olyan kincset rejt a világ számára a 21. században, amelyet egy valódi partnerségi viszony keretében kiaknázva, és a világ gazdaságba és a világ körforgásába bevonva nagy nyereség lenne Latin-Amerikának is, és a világnak is. Csak ilyen meg kell találni az egyensúlyt, és meg kell találni azt a formulát, hogy mindenki győztesen jöjjön ki ebből, vagy legalábbis senki ne károsuljon úgy, ahogy az elmúlt 200 évben Latin-Amerika károsult és járt rosszul általában.
Kedves hallgatóink, Lénárt András történésszel, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Hispanisztika tanszékének docensével beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal a felajánlás szertartásával foglalkoztunk, arról elmélkedtünk. Most innen folytatjuk. A pap imára szólítja a híveket, hogy imádkozzanak vele és érte. Erről már régebben elmélkedtünk, hogy egy kicsit megváltozott a papnak a imára való felszólító szövege, és azt is próbáltuk megérteni, hogy azért, mert a pap Krisztus nevében szól, Krisztus nevében működik. Erre még többször kitérünk majd a szertartásról szóló elmélkedésünkben. Ezután következik a Szent Mise második kitárt karú könyörgése, ahogyan Tarjányi Zoltán professzor úr mondja, mert az első a Szent Mise elején a dicsőség, vagy pedig hétköznaponként az Uram irgalmaz után kezdődő könyörgés volt. Ezt az imát más néven szekretálnak, vagyis titok imának nevezik, de van még egy másik elnevezése is, a szuperobláta, vagyis a felajánlott adományok fölött elmondott imádság. Magyarul egyféleképpen nevezzük felajánlási könyörgés. Érdemes megjegyezni, hogy ez az imádság, mint minden imádság, Krisztushoz szól, Krisztus által bocsánat az Atyához, és ez azt jelzi, hogy Krisztus által terjesztjük áldozatunkat mennyei Atyánkhoz. A Szent Mise magyarázata kis füzetben Dobszai tanár úr erről így szól, hogy a felajánlási könyörgés ismét az egyház hivatalos ünnepélyes szövege, amelyben elmondja, mit kell látnunk ebben a szent cselekményben. Ő egy példát is hoz a húsvét vasárnapi felajánlási könyörgést. Valóban érdemes tanácsát megfogadni, hogy ezeket a könyörgéseket, ha van lehetőségünk rá, erről is beszéltünk, hogy az Adorimus és más internetes felületeken megtalálhatjuk ezeket a szövegeket, érdemes ezeket átgondolni, átelmélkedni, hiszen súlyos és fontos mondani valókat tartalmaz. Ezután már az oltáron van minden, ami az eukarisztia bemutatásához szükséges. Dobszai tanár úr megjegyzi, eddig mi cselekedtünk. Elhoztuk az adományainkat, megvallottuk előtte hitünket, bűnbánatunkat, stb. Most a pap személyén keresztül maga Krisztus lesz a főszereplő. Ott van vele az egyház is, hiszen a fő és a test elválaszthatatlan. Amikor az áldozatot Krisztus és az egyház mint egy test nyújtját az Atyának, akkor az Atya elfogadja ezt az áldozatot, s vele elfogadja az egyházat, és mindenkit, aki az egyházhoz tartozik. Tarjányi professzor úr a kánonról általában című fejezetében pedig megjegyzi, hogy a szinoptikus evangéliumok beszámolója, valamint Szent Pál irata az első korintusi levél 11. fejezetének 24. versében őrzi meg az utolsó vacsora lényegi mondatait. Érdemes a szinoptikus evangéliumokat is idézni, hogy hol találhatók ezek a részek. Máté evangéliuma 26. fejezet 26. vers, Márk evangéliuma 14. fejezet 22. vers, és Lukács evangéliuma 22. fejezet 19. verse. Szóval ezek a szentírási helyek őrzik meg az utolsó vacsora lényegi mondatait. Jézus kenyeret és bort átváltoztató szavait. Mindegyik leírásban, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, különleges hangsúlyt kap, hogy a megváltó kezébe vette a kenyeret. Majd ugyancsak kezébe veszi a borral telt kelyhet, és hálát adott. A Szentírásban az eukarisztáinc görög szó jelentése hálát adni. Ezt használja az ember az szentmisére, az egyház a szentmisére. Ebből vesszük, mondja Tarjányi professzor úr, a Szentmise második nagy egységének, az eukarisztiának a liturgiáját, ezt az elnevezést. Megjegyzendő, amit már hangsúlyoztunk, hogy 16. Benedek pápa jobban szeret egy egységről beszélni a Szentmisével kapcsolatban, de két asztalról, az ige asztaláról és az eukarisztia asztaláról. Most ez utóbbiról van szó. Tarjányi professzor úr hangsúlyozza, hogy Jézus áldozati cselekményt végez, amikor az utolsó vacsorán hálaadó imádságot mond. Jézus akkor ad hálát, amikor totálisan, teljesen odaadja magát az Atya akaratának, és elvállalja a megváltás művének beteljesítését, az ártatlan áldozati önfelajánlást. Ez minden régi ószövetségi áldozatot, rítust összefoglal, dicsőítő engesztelő és lakoma áldozat. A kenyér és a bor áldozatban mi is jelenvalóvá tehetjük áldozati halálát és föltámadását, mely egyben az ő hozzá tartozó közösség szeretett lakomája. Az egyház pedig azóta folytonosan Krisztus áldozatát ajánlja föl az Atyának, hiszen ő benne engesztelődött ki a bűnös világgal. Isten Jézus Krisztusban és az ő áldozatában szereti és fogadja el a világot a tökéletes engedelmesség hódolatában. Így aki Istenhez akar tartozni, annak bele kell építenie gondolkodását, idejét, energiáját, tehát egész személyiségét Krisztus áldozatába. Megjegyzi a professzor úr, hogy ezért lehet mondani a II. Vatikáni zsinat megfogalmazásával, hogy a Szentmise az egyház tevékenységének csúcsa és forrása. A továbbiakban pedig hangsúlyozza a professzor úr, hogy a Szentmisében belekapcsolódunk ebbe a jézusi háladásba, áldozati cselekményébe. Megjegyzi, hogy a pap ismétli meg az eukarisztia alapításának szavait, mert ő nem csak az egyház hívő közösségét, hanem Jézust is megszemélyesíti, szentségi hatalmánál fogva, fölszentelésének következtében. Ő az egyház és Krisztus nevében tevékenykedik, in persona ecclesiae és in persona Christi, hangsúlyozza a professzor úr. Neki adatik meg, hogy hatékonyan kimondja az alapítás igéit, és így nem csak megemlékezünk az utolsó vacsorán történtekről, hanem meg is jelenítjük azt. Így lesz a Szent Mise megemlékező megjelenítés. És újra hangsúlyozza a professzor úr, hogy Krisztus és az egyház egybe tartozik, mint a test és a fej, következésképpen az egyház a fő áldozata által ajánlja föl önmagát és minden értékét Istennek, aki hihetetlen ember szeretetét egyszülött fia föláldozásával nyilvánította ki. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!